Az avasi kilátó olyan kecses, mint egy balerina, mondta rádiónknak adott interjújában Szunyog László főépítész. A kilátó 60 éves születésnapját koronázták meg azzal, hogy 2023 végére átadták a megújult építményt. A ma ismert, tévétoronyként is működő kilátót Hofer Miklós és Vörös György tervei alapján építették, majd avatták fel 1963. augusztus 20-án. Azóta a város szimbólumává vált az épület. Szunyog Lászlóval, Miskolc főépítészével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett mindenről.
Hogyan kezdődött ez a felújítás?
Ugye ez a helyzet, hogy mindenki, akinek háza van, aki lakik valahol, ugye legtöbbünk azért így vagyunk vele, tudjuk azt, hogy az épületek azért folyamatos karbantartásra, folyamatos megújításra szorulnak, és bizonyos időközönként ránk felvárásra is szorul egy-egy épület, és hát az avasi kilátón 60 év alatt kisebb-nagyobb javítások történtek, de tulajdonképpen generál felújítás ezzel a 60 év alatt nem igazán történt. És ez azért érdekes, mert az avasi kilátó egy modernkori épület, tehát még egy hagyományos épületnél pontosan tudjuk, hogy körülbelül hány évente kell mondjuk, hogy a legegyszerűbben kezdjem tapétázni, vagy újrafesteni, hány évente kell a csatornát kitakarítani, és így tovább. Ezeknél modern épületeknél nem igazán vannak évszázados tapasztalataink, hogy mit kezdünk ezekkel beton szerkezetekkel, és ilyen szempontból is mindenképpen egy érdekes első fecske volt ez itt most Miskolcon, hogy egy modernkori vasbeton épületet hettig megújítottunk.
Időben, befektetett energiában mekkora munka volt az avasi kilátó felújítása?
Három felé választanám a dolgot, a tervezés, az engedélyezés, vagy közbeszereztetés és a kivitelezés. Kezdem akkor az engedélyezéssel. Az engedélyezésnél, megmondom őszintén, engem nagyon meglepett, amikor Viszlei József, ugye ő nyerte el a tervezést, nem az lepett meg, hanem az lepett meg, amikor előállt a tervekkel, hogy tulajdonképpen ez egy kész épület, mindent tudunk róla, megvan a sziluettje, majdnem a felújítást mondhatni, úgy tűnt, hogy hát csak annyi, hogy lefessük, az kész. Ugye ehhez képest a tervező olyan knóhót hozott az épületbe, ezzel a padlótól mennyezetig üveggel, amivel teljesen megújult a kilátó. Tehát nem az történt, hogy az eddigi szerkezetek megmaradtak, és akkor lelettek festve, hanem úgy, hogy megmaradt a szellemisége, megmaradt a szerkezetisége, de mégis egy plusz kapott az épület. Nagyon-nagyon hosszú idő sajnos ma Magyarországon egy ilyen közbeszereztetések, a pályázati adminisztráció lerendezése. Szerintem aránytalan nagyon sok idő elment ezzel, és ezek után a kivitelezésnek meg nagyon igyekeznie kellett, hogy befejezze, hiszen azt hiszem, ha jól emlékszem, amikor tavasszal vette át a kivitelező a munkaterületet, tehát azt mondom, hogy szerintem egy olyan fél év, 8 hónap körül történt meg a kivitelezés. Ami azért volt érdekes, két szempontot emelnék. Ez egyik az, hogy végül is, mint minden felújításnál itt is kiderült, hogy hát ez nem csak annyi, hogy előveszünk pár esetet és lefessük. Sajnos menet közben jöttek elő problémák, kiderültek dolgok, mondok két apró példát. A presszóba vezető lépcső, ami a betonba befogott szerkezet volt, teljesen tönkrement tartó szerkezetek, vissza kellett bontani, eredetleg nem szerepelt a tervben, nem szerepelt az ütemtervben sem, tehát teljesen új lépcsőt kellett készíteni, de például a presszószínnek a padlója, ami vékony acélhúzalokkal van fölkötve a mennyezetre, tehát tulajdonképpen az föl van függesztve, annak a most derült ki, hogy a felújítás során, hogy amikor a padló réteget megbontották, annak idején volt ennek egy ilyen tisztító nyílása, ahol ezeknek a rögzítését lehetett ellenőrizni, de ezeket az idő során, a 60 év alatt valamikor bebetonozták, többet ember hozzá nem fért, és hát ott azért elég jelentős korhadások voltak, és számos olyan megerősítést kellett eszközölni, ami eredetleg nem volt benne. Éppen ezért a kivitelezőnek nagyon kellett igyekezni, és mivel ugye 2023 év végére be kellett fejezni ezt a projektet, ami sikerült, ezért, hogy be tudja fejezni, én minden elismerésem a kivitelező, aki volt, hogy 100 emberrel dolgoztak a avasi beruházásokon, sőt volt, hogy 150-nel, tehát igazán azt mondom, hogy egy jó kiviteledés történt ott.
Mi történt a kilátóval a felújítás során, úgymond mi lett a végeredmény, ha fogalmazhatunk így?
Alapvetően a kilátónak a funkciót nem szabtuk át. Volt erre törekvés, korábban volt elképzelés, hogy legyen az aljában, hogy pakoljuk onnan ki a Antenna Hungáriát, és akkor menjen be egy étterem. Voltak ilyen kezdeményezések, de be kellett lássuk, hogy ez az épület arra lett kitalálva, ami eddig is volt, és hogy ezután is így a legalkalmasabb. Tehát magyarul egyrészt egy híradástechnikai tévé és egyéb átjátszó torony, ezért alul megmaradtak a Antenna Hungáriának a mindenfajta szervíz és üzem területei. Másrészt ugye kilátó, ahonnan ki lehet látni, harmadrészt pedig a legfőső szinten egy presszó. És tulajdonképpen felújítás után ugyanezek a funkciók megmaradnak, azért fogalmazok jelenlőben, mert a presszó még nem került kialakításra, már olyan értem, hogy maga építészetleg megszületett, de még ugye nincsen benne bérlő, tehát még nincs berendezve, de gyakorlatilag a kilátó ugyanezt fogja tudni, tehát tévétorony, kilátó és presszó. A kivitelezés során, ami többlet történt, egyrészt ugye említettem már, hogy a tervező Viszta József átszabta egy kicsit a külsejét ezzel, hogy a padlótól mennyezeti üveget kapott a presszó szint, de másrészt a színezésében is, ugye, hogy fehérre lesz színezve, ezzel most egy lényegesen elegánsabb megjelenés született meg, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig is mindig azt mondtam, hogy a kilátó olyan épület, hogyha ma épülne, akkor is nagy dobás lenne, akkor is fölfigyelne rá a világ. Most, hogy megújult, azt hiszem, hogy most ezt mindenki láthatja, még az is, akit esetleg már kicsit visszariasztotta a lepukkant betonszerkezeteknek a látványa. Meg azért, szóval az a betonfelület már tényleg nem volt szép. Ami még hozzátartozik, hogy azért a kilátó használatát nagyban korlátozta a rossz hőtechnikai jellemző szerkezetei, szigetelést és olyan gépészetet kapott, hogy most már télen nem fogunk kifagyni benne, és nyáron meg nem fogunk megsülni, tehát egy jól klimatizált presszó szintet kapott. És hát igyekeztünk olyan dolgokat beletenni, amik azért pluszt adnak, és ilyenek az emberek nagyon szeretik, hogy a kilátó szinten, a korláton körbe a nevezetes épületek makettjei kerültek föl, aminek én bízom benne, hogy még nincs vége, hogy előbb-utóbb még további épületek is föl fognak kerülni, mert most azért korlátozott minket az erre szánt összeg, és annyi épületet is úgy választottunk össze párat, hogy azért a legjellemzőbbek, amiket mindenki keres, amikor a kilátóból kinéz.
Itt már az újdonságokat el is mondtuk, viszont magáról, az átadóról még nem is beszéltünk, hiszen ugye tavaly volt 60 éves maga a kilátó, azért az átadó ünnepség is egyfajta nagyobb ünnepség volt, ha mondhatjuk így. Hogyan, milyen hangulatban telt az avasi kilátó átadása?
Ugye hát azt kell, hogy mondjam, hogy mint építésznek is, meg mint főépítésznek is, mindig nagy öröm, hogyha valamit átadhatunk, nem magára átadást, hanem azért, mert valami vagy megújul, vagy valami új születik. De az, hogy a miskolci jelképének számító avasi kilátó újulhatott meg, ez nekem kifejezetten szívbemarkoló volt, mint főépítésznek. És ennek megfelelően én nagyon érzékenyen éltem meg, vagy nagyon érzékenyen érintett maga az ünnepség is, ami egy ünnepség sorozat volt gyakorlatilag. Úgy állapodtunk meg a városvezetéssel, hogy a hivatalos átadás előtt építész kamaratagjai hagy nézzék meg a kilátót. Nekik csináltunk egy látogatást, ez mindegy napon belül, utána volt a hivatalos átadás, amire csak azért nem tudtunk akkora tömegeket meghívni, mint a 63. augusztus 20-án, amikor felavatták a kilátót, mert hogy most már az új tűzvédelmi előírások szerint 50 főnél több nem mehet egyszerre föl a kilátóba. Nem azért, mert nem bírná el, hanem azért, mert a mai szabványok szerint a kiürítésre nem felelne meg, tehát azon a vékony lépcsőn nem tudnak annyian az adott időn belül kimenekülni, hogyha netalántán valami baj lenne a kilátóban. Ezért ez viszonylag szűk körű volt ez az átadó ünnepség. Majd utána az avason érdekelt civil szervezetek még ugyanaznap délután szintén egy átadó keretében megnézhették a kilátót, és másnapra pedig meghirdettük a miskolciaknak, és egy olyan 40-50 ember össze is jött, és közösen mentünk föl innen a belvárosból a kilátóhoz, és kvázi a civilek is, a város is hivatalosan és nem hivatalosan is átvehette a kilátót. Amit ehhez mindenképp hozzátennék, hogy a kilátó úgy lett miskolci jelképe, hogy ezt nem kell bizonygatni senkinek sem. És hogy ez mennyire így van, ez azon is látszik, hogy én az irodámból minden nap látom a a kilátót, és minden nap megszámolom, hogy hány ember van fönn a kilátó szinten. Én tudom, hogy most iskolai szünet van, és most nyilván jobban ráérnek az emberek, de 15 alatt sosincs elég szám, tehát hogy állandóan vannak fönn, pedig hát igen, luskos, sáros módon lehet megközelíteni jelenleg a mendikás felől, mert mindig mondjuk, hogy alulról kell fölmenni a lépcsőn, ott az rendezett. Ennek ellenére szinte zarándokolnak az emberek oda, úgyhogy azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül, aki azt gondolja, hogy ez a kilátó igazán kedves nekünk.
Főépítészként hogyan látja, hogy a városlakóknak mennyire tetszik, illetve ehhez azért hozzáfűzném azt, hogy az új kilátóhoz építészként, az új kilátó látványához építészként mit szól, ön hogyan fogadta, amikor a teljes pompájába meglátta?
Én hogy mondjam el, hogy ugye amikor ez a kilátó épült 63-ban, nyilván egyrészt még nem éltem akkor, tehát nyilván nem hitelesen tudok erre nyilatkozni, csak ahogy az ember utána olvas, meg amit hall, hogy talán szánták is jelképnek ezt, talán nem is, de hogy ez ugye magától lett jelkép ez az épület. És az, hogy jelkép lett, ez azért azt tette lehetővé, hogy ez egy nagyszerű épület lett. Tehát azt lehet, hogy nem mindenki, aki mondjuk nem építész, hogy nem mindenki tudja megfogalmazni, hogy mitől nagyszerű az épület, de azért érezni azt minden ember érzi. Tehát azt gondolom, hogy mindig a Sydney Operaházra szoktam példálódni, mert az ugye a világ egyik legszebb, hanem a legszebb épülete, és ott sem kell senkinek sem bizonygatni, hogy ez egy szép épület. Tehát ugyanígy gondolom erre a kilátóra is. És az a másik dolog, amit már említettem, hogy az, ami időkön átível, tehát mert azt, hogy mondjuk látunk egy szép barokk kastélyt, most lehet, hogy rossz lesz a példa, minden példa rossz, de látunk egy szép barokk kastélyt, persze mondjuk egy szép épület, de most építeni meg valaki, akkor aztán neki ezt egy gicses, hát ma ilyet nem lehet építeni. A kilátóra ezt nem gondolom, hogyha ez ma épülne, akkor azt mondaná valaki, hogy jaj, hát ez olyan 60-as évekbeli. Tehát, hogy pont azért, mert olyan építészeti értékei vannak, amik úgy tűnik egyelőre, hogy időtállóak, igaz, hogy ez még csak 60 év, de hát bízom benne, hogy még sokszor 60 év lesz. Azt, hogy az új épület hogy valósul, én azt gondolom, minden elismerésem Viszlei József tervezője. Tehát, hogy ezt olyan alázattal úgy tudta hozzátenni azt a mai anyagokat, mai technikát, hogy az tiszteletben tartotta az épület eredeti értékeit. És amit pluszban kapott ez a kilátó, az a bizonyos díszkivilágítás. És az eredeti kérdésre válaszok, hogy mit is jelent az embereknek. Én azt gondolom, mikor átadás előtti nap volt a díszkivilágításnak a próbája, és még mondtam is a díszkivilágítás kivitelezőjének, hogy lehet két ilyen ronda szint választani, nem azért, mert az Újpest és a Ferencváros színe volt, hanem mert egyáltalán a zöld és a lila annyira ütötte egymást, de már akkor látszott, hogy ez valami fenomenális jelenség lesz ez a kivilágítás. És azt gondolom, hogy ezt, hogy most estéről estére a város fölött egy ilyen csodálatosan megvilágított épület trónol. Azt gondolom, hogy ez nekünk miskolciaknak, a lelkünknek is jót tesz. Talán elhisszük, hogy igen, hogy itt, szóval ez egy jó város, nem vetem van fölöttünk egy javasi kilátó.
Ha már amúgy itt a díszkivilágítás szóba került, mit lehet erről a díszkivilágításról tudni, mire lesz alkalmas, mit tud majd úgymond megjeleníteni az avasi kilátón, milyen pompákban láthatjuk majd a kilátót?
A díszkivilágítás egy olyan cég csinálta, amelyik elég komoly referenciákkal rendelkezik, csak két dolgot mondok, vagy hármat, a Budapesten a Lánchidat, az Országházat és a Budai Várat is ők világították ki. Tehát a szakszerűséghez készség nem férhet, és hát ugye sokat egyeztettünk, hogy mint hova kerüljenek lámpák, hogy legyen föltéve, mert hát ugyanakkor az épületet sem akartuk elrontani. De az a lényeg, hogy az, amit, ha valaki visszaemlékszik, hogy ugyanakkor korábban a régi reflektorokkal is meg lehetett például trikolor színben világítani az épületet, de most ezt annyira szakszerűen lehet, hogy egy nyílegyens vonal mentén várnak el mondjuk a színek a kilátónál. És akkor a díszkilátás igazából két részből áll, mert van maga a megvilágítás, amit ledes reflektorok, és ezek mindegyik lámpa 16 millió szint tud, tehát elképesztő variációs lehetőség van, hogy hogyan világítsuk meg, tehát itt csak a emberi kreativitáson múlik, hogy van megvilágítva, és ez amikor színeket tud, és ezeket szét is lehet választani, tehát hogyha mondjuk trikolorba akarok meg lehet úgy is világítani, vagy lehet pepitába, tehát ezt sokféle módon lehet világítani. Ugyanakkor ragaszkodtunk hozzá, hogy a világítást tudjon egy olyat is, hogy ábrákat lehessen vetíteni a kilátóra. Ez független a diszkivilágítástól, tehát ez egy másik rendszer, tulajdonképpen ez projektor gyakorlatilag, és ez a projektorral elvileg bármit rá lehet vetíteni, amit beteszünk ebbe a projektorba. Na most úgy van, hogy ezekben a projektorokban négy hely van, tehát egyszerre négy lemez lehet bent, négy különböző világítást tud. Most ugye bent volt karácsonykor, kapott egy karácsonyi világítást, ugye piros szín volt hulló fehér hópelyhekkel, aztán szilveszterkor pedig a kocintós poharak voltak rajta. Az én tehát, hogy most van négy fajta benne, de ilyen lemezünk lehet 100 is, meg 1000 is, tehát bármennyi lehet. A város hirdetett is erre egy ötletpályázatot, vagy egy ötletbőrzét a lakosságnak, és nagyon szép számmal jöttek be, nagyon-nagyon jó ötletek, és nyilván ezek körül most 8 darab megvalósul, az a 8 darab az meg lesz, ez rendelkezésre áll, de utána bármikor, hogyha most nem akarok butaságot mondani, de hogyha mondjuk itt lesz az egyetemi játékok, és annak van egy logója, ha erre készítünk egy ilyen lemezt, ami ezt vetíti ki, akkor azt is ki tudjuk vetíteni.
Említettük, hogy ugye építészetileg is különleges az avasi kilátó. Itt mitől különleges az avasi kilátó építész szemszögből?
Jó, hát akkor nyugodtan hátradőlhetünk. Igyekszem azért röviden csak egy pár dolgot mondani erről. Alapvetően, mikor a dubai Burj Al Arab tornyot tervezi, akkor azt mondta, hogy olyan épületet akar csinálni, amit, hogyha három vonallal valaki fölrejt az activity-ben, azonnal mindenki megismer. És mondta, hogy ilyen épület összesen ketté van a világon, a Sydney Operaház és a Párizsi Eiffel torony, és mindig hozzáteszem, és az avasi kilátóság, hát azt már, mit tudom, New Yorkban nem ismerik. És hát tényleg, ez az egyik nagyszerűsége, hogy egy nagyon egyszerű pillanatokat a formája mindenkibe belevésődik. Most én csináltam egyszer még régebben, vagy 15 év vezet egy kísérletet, hogy vagy 30 kilátónak a sziluettjét fölrajzoltam egymás mellé. És akkor persze, akik kis jobban járatosak voltak az építészetben, még fölismerték a montreali tévétornyot, vagy a berlinét, a gömbről, de alapvetően igazából nem nagyon lehetett megkülönböztetni ezeket a toronyszerű, mint a misinetetői kilátókat. Hát ennek meg különleges formája van. Tehát ezt, ha valaki meglátja, véletlenül sem fogja azt mondani, hogy a pécsi kilátót látja. Ugye ez az egyik dolog. A másik az, hogy ez a brutalizmus korában épült. A brutalizmus alatt itt nem van politikai rendszerekkel gondolni, hanem ez egy építészeti stílus volt, ami az egész világon elterjedt abban az időben, a 60-as években volt leginkább, de 70-es években is, és hát ez az az időszak, amikor rájöttünk arra, hogy a vasbeton mennyire nagyon jó anyag, és micsoda szerkezeti lehetőséget rejt magában. És ha valaki rákeres, még a Facebookon is van ilyen csoport, hogy a brutalista építészet csoportja, akkor látja ezt a rengeteg hatalmas beton, hát én ilyen sokszor szörnyetlen nevezem, nyilván nagyon sok jó épület is van benne. Na hát nekünk ez a kilátónk, ez ugyan a brutalizmus korszakának a szülöttje, de hát ez olyan keses, mint egy balerina. Tehát ez itt nem valami nagy vasbeton bunkert látunk, hanem pont ennek a vasbeton szerkezetnek azt a lehetőségét használja ki ez a épület, hogy milyen kecsesen, milyen kevés, milyen kis keresztmetszetekkel nagy fesztávolságot lehet, hiszen a kilátó körben 8 méteres konzol. Tehát itt csak középen van megfogva is. Tehát én megemlíteném, hogy általában az építész nevét emeljük ki, Hoffer Miklós, aki magát a formát megálmodta, de mindenképp kiemelném a mérnök nevét, Vörös Györgyét is, aki pedig hát ezt megvalósította, tehát megtervezte, hogy megálljon, és ugye 60 éve ott áll a hegytetőn. Úgyhogy ez a másik, amitől igen nagyszerű az épület. És még egy apróság, igen, akkor még ezt kapcsoljuk, hogy az épület abszolút szerkezeti, nincsen rajta felesleges anyag, felesleges dísz. Azt mondom, hogy most már tudjuk is 60 év után, hogy talán az a parapet, ami az ablakok alatt volt, ugye volt ez a melvéd, ez a 90 centis a Prestonál, hogy azt talán felesleges volt, de azt meg akkor azért kellett, mert nem tudtak ekkora üveget megcsinálni. Most a Viszlai terve alapján ez is elbontódott, most már tisztán szerkezet és üveg ez az épület, úgyhogy azt mondom, hogy többek között ezért is nagyszerű, és amit már korábban mondtam, az időtállósága, hogy ma is különlegesnek számít.
Milyen funkciója volt a város életében, illetve esetleg, ha azt megemlítenénk, hogy a jelenkori kilátó előtt mik is voltak, milyen elődjei voltak úgymond a mostani avasi kilátónak?
Egyszer olvastam Woodhouse-nek egy könyvét, ahol a angol turisták azon szörnyűködnek, ezek a bolond németek minden hegycsúszra építenek egy sörödőt. Milyen butaság, nem kimegyek a természetbe, akkor minek. Aztán, amikor fölérnek a hegycsúszra, akarnak, hogy de jó, hogy van itt egy sörödő, mert jó leszik itt meginni. Ugye így vagyunk a kilátókkal is, ha fönn vagyok a hegytetőn, úgyis kilátok, minek még följebb menni, de nem, mi emberek ilyenek vagyunk, ha ott még van egy létre, akkor szívesen fölmászunk rá, hogy még magasabbról nézzünk szét. Ehhez képest alapvetően egészen a 20. századig a miskolci emberek nem jutott eszébe, hogy építsenek egy tornyot a vason, bár ez már nem is mondok igazat, mert ugye a középkortól fogva mindig is volt egy Szent György kápolna fönn a hegyen, de ez mondjuk nem a kilátás szolgálta, inkább jelkép volt, vagy a városnak valamilyen jelképe volt. De a lényeg az, hogy amikor Rákóczi hamvait hozták haza Rodosztóból, hogy Kassán temessék el, úgyhogy most az évszámot pontosan nem fogom tudni, de 1900-as évek legeleje, akkor az a vonat, amelyik Rákóczi hamvait szállította, az keresztül ment a tiszai pályaudvaron, és meg is állt egy rövid időre egy kis köszöntésre, vagy tiszteletadásra, a város nagyjai oda vonultak, és akkor gondolkodtak, hogy Miskolc vezető, hogy mivel tehetnék emlékezetesért, és úgy gondolták, hogyha az avas tetején kivilágítanak egy, fölépnek gyorsan egy tornyot, és azt kivilágítják, akkor hát elképesen mondom, hogy akkor Rákóczi ezt a tiszai pályaudvar is láthatja, hogy Miskolc így tiszteleg a hamvak előtt. És persze ez egy nagyon gyorsan fölriccentett, ideiglenes kilátó volt, úgyhogy pár hét után el is bontották, de megcsinálta az étvágyat, hogy csak kellene valami torony a helyre. És akkor az 1930-as években került föl úgymond a második kilátó, ez a bizonyos szeghalmi kilátó, Szeghalm Bálint városi főmérnök, akit nyugodtan tekintetek az elődömnek is, tehát mint városi főépítész főmérnök, ő tervezte, és ez a kilátó aztán nagyon gyorsan a miskolcvárosi jelképévé is vált. És érdekes, hogy akkor, amikor ez egy tervpályázaton született meg egyébként, hogy melyik kilátó, hogy kinek a terve épüljön meg, és amikor a tervpályázatot kiírták, akkor egy építészeti szaklap, vagy valami sajtóban valamilyen építész szakíró azt írta, hogy na, ez egy nagyon nagy butaság, hogy az avasra kilátót építeni, mert hogy kilátót csak hegycsúszra építünk, ilyen enyhe, lapos, hajlású hegytetőre, mint az avas, fölösleges, mert csak elvész a kilátó a fák között, nem fog semmilyen módon érvényesülni. Ezt azért hangsúlyoznám, mert ugye a szeghalmi kilátó megépült, én azt nem láthattam, 1956-ban, hát itt vitatják, hogy igaz-e, hogy egy szovjet tank lőtte bele, de én elfogadom ezt, én apámtól így hallottam, hogy egy szovjet tank lőtt bele, és ezért leégett a kilátó 56-ban, és nem sokáig, de egy pár évig a csonkja, a vasbeton lépcső magott állt ilyen tordóként a hegyen, és nyilván ez kapura jött az akkori kiépülő kádári puha diktatúrának, vagy akármilyen rendszernek, vagy lehet, akkor még kemény is volt, hogy akkor, ha elpusztult a város régi jelképe, amúgy is kell építeni most egy tornyot, mert indul a tévéadás, ugye azt hiszem 59-ben indult Magyarországon tévéadás, akkor ide építsünk egy olyan tornyot, ami helyettesíti a szeghalmi kilátót. Talán gondoltak már akkor arra is, hogy jelképe is lesz a városnak, és akkor ezen a pályázaton Hoffer Miklós nyert, mint megtudtam, nem ezzel a tervel egyébként, hanem egy teljesen mással. Ez még számomra is érdekes, és rejtő, hogy lett ebből ez a mostani kilátó. De lényeg az, hogy lett ez a mostani kilátó. És azért mondtam ezt, amit kifogásoltak, hogy a avas tetejére nem lehet kilátót építeni, mert hogy Hoffer ezt is zseniálisan megoldotta. Azzal, hogy van egy tű, ami ugye mondjuk úgy, hogy ami középen ez a nagy tű, amin az antennák vannak, ami a súsztól egész le a talapzatig lemegy, ez ugye kijelölte a pontot, a súspontot, és hogy ezt a nagy lapos hegyhátat oda behúzza, körülötte ez a két hasszög alakú tányér, ez tulajdonképpen, hogy mondjam, középponttá is tette ezt a tűt, és tulajdonképpen kijelölt egy súspontot ezen a lapos hegyháton. Tehát még ezért is zseniális például ez az épület.
Mindannyiunknak egyfajta szimbólum, de miért is szimbólum ez, miért is jelképe Miskolcnak az avasi kilátó?
Hát ez úgy van, hogyha van valami rendkívüli, akkor azért különlegesebb, azt jobban szeretjük, mint egy átlagosat. Sok jó épület van Miskolcon, de rendkívüli az kevesebb. És a kilátó az rendkívüli épület. Akkor is, ha nem mindenki tudja ugye elmondani, mint amit például most elmondtam, mert éppen nem ez a szakmája. de éredni mindenki érdi. Én például nem értek a zenéhez, de azért néha megérzem, hogyha valaki valami zseniálisat játszik ezen, nem fogom tudni elmondani, hogy mitől zseniális ez a zenemű, és hát valahogy így vagyunk ezzel a kilátóval is, hogy tudat alatt mindannyian tudjuk, ez egy zseniális. Ráadásul is trónal a város fölött, majdnem mindenhonnan látjuk, érezzük, hogy különleges, hogy ilyen nincs másutt a világon, ez csak a miénk. Nagyon jól beazonosítható, tehát ugye, és nem egy olyantól, ugye sajnálatos, hogy sok az ismereségkörünkben is sokan élnek, dolgoznak külföldön, de szinte nincs olyan, aki ne azt mondaná, hogy amikor hazafele jön, mint egy iránytű neki a kilátó mutatja a utat, hogy akkor, amikor meglátja, akkor gondolja, hogy hazaérkedett. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban ezért. De azért ne felejtjük el azt se, hogy igazából, most mindenfajta politizálás nélkül, mert távol álljon tőlem, igazából azért Miskolc az 1960-as, 70-es évekre lett Magyarország második legnagyobb városa. És akik ma Miskolcon élnek, azoknak a nagyon nagy többsége, azoknak a leszármazottja, akik akkor, akikkel úgymond idézőben akkor földúzasztották a várost, akik akkor idejöttek dolgozni, és szinte a kilátó azt lehet mondani, majd minden miskolci családdal egyidős. Nyilván is itt elnézés azoktól, akiknek már történelmileg évszázadok óta itt élnek a családjai, de alapvetően nagyon sokan vagyunk úgy, akik azt gondolják, hogy végülis tulajdonképpen a kilátó Nagy Miskolccal egyidős, és ezeknek az időknek a tanulja.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szunyog Lászlóval, Miskolc főépítészével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett az avasi kilátóról.